még akkor az efezusiakhoz írt levélről beszélnék, és nagyon köszönöm Gyurinak ezt a alátámasztást. Múlt héten kezdtük el az efezusiakhoz írt levelet, és hülyek is maradunk hozzá, tehát megyünk kis kitérőkkel, de megyünk. Oké. Okay. Efezusiakhoz írt levél 1-1. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek, kegyelem néktek is békesség Istentől. Ezt mondtuk, ez az alap. Milyen világban élsz? Milyen világban ébredtél föl ma reggel? Egy olyanban, ahol hallod suhanni az ostort, majd csattanni a füled mellett, vagy akár a hátadon, ahol össze kell szorítanod a fogadat, és hajtanod kell tovább, hogy túlélhess, vagy egy olyanban, ahol ennek a valóságnak a teremtője, a végső hatalom, a végső úr azt üzeni neked, hogy kegyelem és békesség. Kegyelem és meg nem érdemelt ajándék és békesség neked. Nem a világtól, nem a piactól, nem a konkurenciától, nem a főnököttől, nem a rokonoktól, nem a barátoktól, nem az álmaidtól, ezektől mind nem, hanem Istentől. Minden dolgok végső okától, minden hatalom birtokosától. Kegyelem és békesség. Ez az alap. Innen indulunk. Azt mondja Isten, ha meg akarsz ismerni, erről az alapról kell, hogy indulj. Charis, ez a kegyelem szó. Meg nem érdemelt jótétemény, amely nem az ajándék elfogadójának, hanem az ajándékozó jellemén alapul, jelleméből fakad. Ez az életünk alapelve. Hányatoknak ez az alapelve? Tudom, keresztények vagyunk, föl kéne, hogy tegyük a kezünket, de legyünk őszinték, nem? Nem, reggel fölébredek, és az ostort hallom suhanni. És ez az a forradalom, amiről beszélünk. Hogy meg kell értenem, hogy egy másik valóságban élek. Egy olyan valóságban, ahol ha elhiszem, és ez a hit az én felelősségem, ez az én részem, ez nem a teremtő hit része, amely létrehoz valamit, ami nincs, hanem ahogy a Gyuri mondta, Isten szabadságra szabadított meg. Ha hiszünk ő benne, azaz elfogadtuk őt, mint az Istenünket, akkor már győztesek vagyunk. De reggel, amikor felébredek, akkor választhatok, hogy melyik valóságot fogadom el reálisnak. A suhanó ostorét, vagy a győzelmemét Krisztussal. És amelyiket választom, aszerint élek. Annak a valóságát tapasztalom meg. Ez Isten döntése. Ha nem hiszel abban, amit én megtettem, nem tapasztalod meg. Hitet várok tőled, egyetértést. Nem vagy mongoloid, idióta, nem vagy egy állat, aki nem bír gondolkozni. Te bírsz. És azért tettelek egy olyan világba, ahol választhatsz, hogy válasz. Kell a te intellektuális részvételed. Ha nem formálod tudatosan a világképedet egy Isten képé, akkor bizony a suhanó ostor lesz az egyetlen valóságod. Miközben tényszerűen, metafizikailag a lét valóságának a szintjén szabad vagy, mert már meg vagy szabadítva, csak nem veszel róla tudomást. A láncokra emlékszem, és azokban élek, pedig amikor oda nyúlsz, már nincsenek ott. Ez Efezusiakhoz írt levél első üzenete. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. 3. vers. Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya. És itt meg kell, hogy álljak egy jelenség, egy fogalom tisztázása véget. Az előbb is olvastuk, hogy a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Két külön dologról beszél. Itt is arról beszél, hogy áldott a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, Istene. De várjunk, nem úgy volt, hogy Jézus Krisztus Isten? De, úgy volt. Ő a mi Urunk. Ő az Istenünk. És neki van egy Istene. Hogy áll ez össze? És hallottatok már erről, tudjátok, de itt meg kell, hogy álljak emellett, hogy a Biblia egyik alaptanítása az isteni szent háromság tana, amely így ezzel a megfogalmazással nincs benne a Bibliában sehol. De a Biblia folyamatosan három alakról beszél istenként, és folyamatosan egy Istenről beszél. Úgyhogy a Szent Háromság tana egyszerűen a Biblia teljes üzenetének így az összerakásából áll össze. Isten megjelenik az atyaként, megjelenik fiúként, és megjelenik Szent Szellemként. Mind a három valóságos, mind a három létezik egyszerre, kapcsolatban vannak egymással. Tehát nem arról van szó, hogy néha így látsz engem, néha úgy látsz engem, de közben csak én vagyok, hanem van atya és van fiú, és kapcsolatuk van egymással, és van a Szent Szellem, és kapcsolatuk van hármajuknak egymással. És mindegyik Isten. A fiú Isten, a Szent Szellem Isten. Nem kevésbé Isten, mint az atya. És közben egy az Isten. Na király, ezt hogy rakod össze? És úgy raktuk össze, hogy Szent Háromság. És valami olyasmiről beszélünk, ami a mi 3-4 dimenziós világunkban nehezen érthető. De azt gondolom, hogy amikor átlépünk az örökké valóságba, és a tudatunk kitágul, és megértjük a valóságot olyannak, amilyen, akkor nyilvánvaló lesz. Azt mondjuk, hogy persze, hogyne. De most el kell, hogy fogadjuk, és ez a tudás az, ami segít abban, hogy ne zavarodj össze. Oké? Mert vannak olyan tanok, vannak olyan egyházak, amelyek a Bibliának bizonyos részeit annak az érvelésnek az alátámasztására használják, hogy Jézus nem Isten, és a Szent Szellem sem Isten. Az Atya Isten, ugye, ahogy olvastuk is, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, azaz ő Isten, és Atya, oké? És például a Jehova tanúi ugye tanítják, hogy Jahve, az Atya, az Isten, Jézus, ő a megváltó, de nem Isten, ő az első számú teremtett lény az Atya után, és a Szent Szellem pedig Isten ereje. Isten egy megnyilvánulása, de nem Isten. És igazából a Bibliának csak a nagyon felszínes olvasása engedi meg ezt a következtetést. Tehát az Új Szövetség is, az Ószövetség is számos helyen jelenít meg több személyt teljes egészében isteni attribútummal. Azaz elfogadhatatlan Jézus istenségének és a Szent Szellem istenségének a tagadása. És ez csak fontos, hogy értsétek, mert hogy itt is megjelent. Amit még látnotok kell, az az, hogy az Atya, Fiú és a Szent Szellem között van egy hierarchia. Van egy rend. És a hierarchia talán nem jó szó, mert az alá és fölé rendeltséget jelent. Ez egy rend, ahol az Atya a tervező, a Fiú a végrehajtó, és a Szent Szellem a kinyilvánító, a kijelentő. Azaz, ahol valódi szabad akarattal bíró lények vannak együtt, ott szükség van egy rendre, amely szabályozza a működésüket. Alá és fölé rendeltségre enélkül nem megy. Úgy értem, ha mondjuk a Péter és én elmennénk kirándulni, eldöntenénk, hogy melyikünk vezesse a kirándulást. Vagy ő, vagy én. És lehet, hogy én jobban tudom az utat, akkor majd az információimmal segítem az ő döntését, de ha úgy döntünk, hogy ő vezet, akkor úgy járunk jól, ha csak ő vezet. És akkor rend lesz. És persze ez nem jelenti azt, hogy én nem mondhatom el, hogy ez egy zsákutca, de hozza meg a döntést ő. És a szeretet egy másik definíciója annak, ahogy szabad akarattal bíró lények együtt tudnak működni. A szeretet nem egy érzelmi torulásnak a leírása 1 Korintus 13-ban, hanem egy olyan hozzáállásnak, egy olyan szabályrendszernek a sora, amely képes szabad akarattal bíró lényeket békességben együtt működtetni. A szeretet, ugye, és ott felolvassuk, nem irigykedik, nem viselkedik bántóan, nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem múlik, mindent elfedez, és az elején volt még egy pár, ami kimaradt, 16-ban jellemző. De ezek mik? Ezek szabályai annak, ahogy szabad akarattal bíró lények élhetnek. Isten szeretet. És Istenben egy rend őrzi az életet. Oké? Úgyhogy csak ennyi. Ezért Jézusnak az Atya az Istene. Az Atya tervez. És tökéletesen tervez. Jézusnak nem nehéz egyetérteni vele. Azt mondja, hogy ámen, én is ide jutottam volna. De én azt teszem, amit te mondasz, Atya. És ez tökéletes. Így döntöttek. Így van. És a Szent Szellem pedig azt mondja, hogy ez tökéletes. Amit te eldöntöttél, amit te megvalósítottál, én kijelentem. Én végrehajtom. Én létrehozom. Tökéletes a harmónia, de mégis van egy rend. És ezért a Biblia sokszor ennek a rendnek megfelelően fogalmaz. És ezt látjuk itt is. Azt mondja, hogy áldott az Atya. Áldani azt jelenti, hogy jót mondani. Az Atya olyan, akiről jót mondanak. Áldott. És az, amikor jót mondanak róla, az nem képmutatás. Az nem hazugság. Az csak az, ami megfelel a valóságnak. Aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Oké. Megint egy képet kell, hogy felemeljek. Ugye? Az Atya Isten. Ez a szó, hogy Isten nem lehet elcsépelt. Ha megint a metafizikát nézzük, akkor Isten mindennek a végső oka. Isten az, ami minden mögött és minden fölött áll. Isten a végső hatalom. Isten az, akit elképzelve joggal kezdene remegni a térdünk. Isten az, aki egyedül méltó arra, hogy féljük őt, ahol ez a félelem nem a rettegéssel járó, de bizony ahhoz közel van. Nagyra értékelés, ámulat, tisztelet, de azon a határon, hogy ha nem tudnám, hogy velem van, ha nem tudnám, hogy biztonságban vagyok, bizony belehalnék ebbe a tudásba, hogy van egy Isten. Ő minden hatalom birtokosa. Néha, amikor tudományos műsorokat nézek mondjuk a tévében, egy csillagászati felfedezésről, ugye Hubble teleszkóp, belefotóznak az űrbe, és mit találnak ott, milyen hihetetlenül távolságok, milyen hihetetlenül nagy mennyiségek, oké? Az anyag mennyiség ebben a hihetetlen nagy térben, galaxisok, csillagok milliárdjai, hihetetlen erő, hihetetlen hatalom. Ugye, csak a napot nézzük meg, és a nap energiáját, ugye, a földi életnek az energiaforrása, úgy, hogy 8 fényperc-nyire van innen, és csak a töredéke jut ide, annak, ami ott van, csak a nap fúziós energiája, tehát elképzelhetetlen. Ugye, tehát a föld léte, amikor beleköpsz egy tábortűzbe, így a földet így belepottyantanák a napba, és ennyi lenne. Oké? Isten ilyenből milliárdokat csinált. Az Atya. Ugye, tehát mindennek az Ura. Mondhatjuk Jézust is, ugye, zsidókhoz írt levél 1-ben, aki a hatalmas szavával tartja fönn a mindenséget. Jézus szava tartja fönn a mindenséget. A nap magfúziója és annak a hihetetlen ereje és hatalma azért működik most, mert Jézus a szavával csinálja. És megint ezt, ugye, Sanyi a szavával, hát ez még a vasárnapi iskolában ez aranyos volt, tehát most már ne kábíts minket ezzel. Oké, a tudomány kezd oda jutni, a kvantumfizika, hogy ez a húrelmélet. Hallottatok már a húrelméletről? Oké, hogy a legkisebb részecskék rezgő húrok. Oké, nem a proton, neutron, nem a kvarkok, nem a nem tudom mi a szöszök vannak ott lejjebb. A végén eljutnak oda, hogy valahogy kiszámolták, nem tudom, valahogy következtettek rá, hogy a legkisebb részecske egy húr, amely rezeg. És a húr rezgés száma határozza meg, hogy milyen anyag jön létre. Oké? A modern fizika eljutott oda, hogy az anyag valójában nem létezik. Tehát ahogy megyünk, tehát rengeteg tér van az atomban, ugye? Icipici atomok, hatalmas elektronfelhő, amiben az elektron a tömegét tekintve és a méret arányban olyan, mintha egy 20 filléres körül, 20 forintos körül Európa nagyságban keringene egy porszem. Ezt érted? Tehát gyakorlatilag nincs benne anyag. Egy európányi területen egy 20 forintosnyi anyag van. És aztán, amikor a 20 forintost megnézzük, akkor abban ugyanez ismétlődik meg, és a végén eljutunk valamihez, ami rezgő energia. Isten szólt. Isten megrezegtette, és lett. És mert most is rezegteti, van. Isten hatalmas szava tartja fönn a mindenséget. Nagyon érdekes, hogy a tudomány jut felfedezésről felfedezésre, egyre több egyezést talál a bibliai kijelentéssel. De miért mondom ezt? Azért, mert áldott ez az Isten, és figyelj, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Nem érted ezt a mondatot addig, amíg nem érted, hogy ki áldott meg, milyen világban és mivel. A Teremtő Isten a saját valóságának, a mennyei világának minden lelki áldásával megáldott. Hol? Krisztusban. Azt mondta, hogy figyelj, öregem, minden a tiéd. De amikor azt mondom, hogy minden, akkor ülj le. És kicsit tágítsd az agyadat. Minden a tiéd. Harcolsz azért, hogy megszerezz valamit? Vak vagy. Minden a tiéd. De csak egy ajtó van. Csak egy út van. Ezt a mindent nem a disznók elé szórom, mint ahogy a, nem tudom, parasztasszony kijön reggel, azt fogja, kihányja a kaját, azt egyétek, ahol tudjátok. Nem, ez egy drága kincs. Az, ami nekem van, mondja Isten, azt én nem szórom ki a földre. Az egy dologban, egy személyben van összpontosítva, az én fiamban. Ő benne, ő vele, a tiétek minden. És oké, Sanyi, jó, hogy ezt mondod, de értsd meg, hogy az a bizonyos szabadulás ezen az úton jön meg. Az a bizonyos szabadulás, amit keresel, itt van. És nem az a probléma, hogy még van egy feltétele annak, hogy ezt te megkapd, ez már a tiéd, a probléma az, hogy nem érted meg, hogy a tiéd. Hogy a lelked nem képes magához ölelni ezt a valóságot, hogy tagadod annak ellenére, hogy megvan. Érted, hogy a probléma nagyon közel van hozzád? Benned van. És valójában a megoldása nem az újabb harcban, hanem az alázatos elfogadásban, és mondok egy nagyon fontosat, az elmélkedésben van. Mert nem az a baj, hogy valami nem létezik, hanem az, hogy a te agyad nem hajlandó hozzáigazodni. Ha gondolkoznál rajta naponta fél órát, hogy mit van, ha fognád ezt a verset, leülnél Isten elé, és azt mondanád, hogy segíts nekem ezt megérteni. Segíts nekem ezt egy olyan módon megpillantani, hogy a lelkem átformálódjon a valóságának a láttán. Mint amikor, tudod, látsz valami gyönyörűt, valami hatalmasat, és az nyomot hagy a lelkedben. Úgy azt kéne, hogy mondd, hogy Uram, időt akarok veled tölteni, hogy elmélkedjek azon a szabadságon, amit adtál nekem, hogy megértsem, hogy az enyém, és hogy aztán a hétköznapokban is ragaszkodjak hozzá, és ezen keresztül megtapasztaljam a valóságát. Hogy amikor azt mondom, hogy ma fogunk ebédelni, és ott ülnek egy nagy teremben 2000-en éhes szájacskát, akkor utána csöngessen valaki az ajtón és teherautók hozzák a kaját. Én meg akarom élni ezt a valóságot. E felé akarok haladni. Az őrült és hiába való taposás helyett. De ehhez egy forradalom kell. Nem taposnom kell többet, hanem azt, ami megvan, ami az enyém, számba venni. És elérni, hogy a lelkem engedjen neki, és megőrizze. És lehet, hogy nem is megyünk sokkal messzebb, talán egy szót szeretnék még innen kiemelni, mégpedig azt, hogy minden lelki áldásával. Isten úgymond fizikai hatalma még nem a miénk. a csoda pillanatában, az ő szuverén akaratának a különleges pillanataiban, igen, a Vöröstenger szétnyílik. A nap megáll egy órára. Jerikó falai, mint a lift, lesüllyednek a földbe. Jézus jár a vizen. Lázár feltámad. A sorva kezű kinyújtja a kezét. A vak lát. A béna jár. Igen. A Péter imádkozott a börtönben, és a börtön falai megrezdültek, és kisétáltak a börtönből. Igen. Isten a maga szuverén akaratában tesz csodát. De a nagy csoda közepette a jellemünk lehet, hogy nem sokat változna. Ha valakinek fegyvert adsz, nem lesz intelligensen. Ha valakinek csak sok pénzt adsz, nem lesz kifinomultam. Isten először téged, mint ember akar megáldani. És ezért először nem a bicepszét adta oda neked, az majd a mennyben jön, hanem a lelki áldásait. A jelenlétét. A jellemét, a Szent Szellemet és a gyümölcsét. Hogy ő ott van benned, és te, neked megvan a szabadságod arra, hogy úgy élj ebben a világban, mint ahogy ő élt. Szabadsággal, békességgel, önmegtartóztatással, szeretettel, hittel, a szellem gyümölcsével, ami Galáciaiakhoz írt levélben le van írva. Okay. Ne becsüld ezt le. Ebben, amit Isten odaadott nekünk, ott van minden, amiért a világ a vérét adja. Ott van minden, ami a gyökerében van azoknak az álmoknak és céloknak, amiért a ma vállalkozója harcol. Ott van benne minden. Készen. Már a miénk. És amikor ezt megérted, amikor eltökéled magadban, hogy nem hagyod, hogy kizökkenj ebből, akkor a miértje változik meg annak, amiért dolgokat teszel. És ha a miért megváltozik, akkor a dolgok közel jöhetnek hozzád, anélkül, hogy bilincset tennének rád. Ugye megszabadítasz? Ugye megszabadítasz? És ő azt mondja, hogy igen, köszönöm. Akkor te leszel az én szabadságom, és a bilincs már rajta van a kezeden. De ha azt mondod, hogy én szabad vagyok, Isten már megszabadított, senki ne érintsen, te pedig egy feladat vagy, amit elvégzek, és annyi időt szánok rád, amennyit döntöttem, ha akarom, abba hagylak, ha akarom, újra kezdlek, ha akarom, akkor éjszakázom vele egyet, de ha akarom, akkor leteszlek, és soha többet nem veszlek föl, nincs hatalmad rajtam, én döntök szabadon, te pedig élsz, halsz az én döntésem szerint. És bizony nem tud bilincset tenni rád. Szabad vagy tőle. Mert a te léted, az, aki te vagy, egzisztenciálisan nem függ már a feladatoktól. Nem függ már a körülményektől. Nem vagyok a szól, nem tartozol nekem semmivel, nem tudsz adni nekem semmit. Mindenem megvan Istenben, és teszem, amit helyesnek tartok. Úgyhogy ezzel fejezzük be. Köszönöm a figyelmeteket. Egy imát mondjuk még el, és aztán menjünk haza, vagy dolgozni, vagy valami ilyesmi.
A szabadságban ide.
Küljek az erdőbe, megnézzük, megkóstolok egy-két gyökeret. Mennyei atyánk, köszönjük neked a gyökereket, meg a bogyókat, meg a fakérgét. Viccelünk, Urunk, de a te néped mannát evett. Mannát. 40 évig. Minden reggel ott volt a mezőn, a harmattal együtt jött. Csak össze kellett szedni, és megvolt az, ami arra a napra kellett. Ha el akarták tenni másnapra, megrohadt. De minden nap megvolt az, ami arra a napra kellett. A mai világ azt mondja, hogy ez semmi. Közben soha nem érheti el azt, ami ebben ott van, mert ebben békesség van. Biztonság van, nyugalom van, szabadság van arra, hogy éljünk. És ad nekünk ezt a mannát, Urunk, ad nekünk minden nap a mai kenyeret. És ez a te ígéreted, hogy megadod, de vajon mi számítunk-e rá? Vajon téged figyelünk-e a mai kenyérért, vagy inkább a feladatainkat? Hadd figyeljünk téged. Te vagy az, aki a mennyei világod minden áldásával, minden lelki áldásával megáldottál Jézus Krisztusban. És ez az utolsó imánk, hogy ha valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor tudnod kell, hogy ő benne van meg minden. Ő az egyetlen út, ő az ajtó, akin át be lehet lépni ebbe a gazdagságba, ebbe a szabadságba. Hogyan, kérdezed? Nagyon egyszerűen. Ő az ajándék. Önmagát adta. Azt mondja, hogy ha engem elfogadsz, mint ajándékot, én leszek az Istened. Én leszek az, aki megáldlak, aki vezetlek, aki segítek, aki örök életet adok neked. Ő az ajándék, csak el kell fogadnod. Mondd azt, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy vétkeztem, de azt is tudom, hogy te meghaltál a vétkeimért. Adj nekem örök életet. És ahogyan ezt kimondtad, akár gondolatban, akár csak a szívedben, Isten abban a pillanatban megtette, amit kértél. Csak hálásak vagyunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmeteket.